Szeretettel köszöntelek benneteket az ifjúság istentisztelet következő alkalmán. Pál apostol igéjével, amely Timóteushoz írt második levelének második részében olvasható. Az Isten által vetett szilárd alap azonban megáll, amelynek a pecsétje ez. Ismeri az Úr az övéit, és hagyja el a gonoszt mindenki, aki az Úr nevét vallja. Egy nagy házban pedig nem csak arany és ezüst edények vannak, hanem fa és cserépedények is. Amazokat megbecsülik, emezek pedig közönséges használatra valók. Ha tehát valaki megtisztítja magát ezektől, megbecsült, megszentelt edény lesz, az Úrnak is hasznos, és minden jó cselekedetre alkalmas.
Wi-Fi, e-vid, SMS, LMS, MSN, pendrive, Wi-Fi, Vinyó, gépház üzem, letöltés, file, széles sávú, Google, Oracle, index, kilépés, DBT, kombinó, troli, metró, 4-es metró, Kossuth tér, Bordor, azonosító, Tesco, Penny, CBA, Ocean, MediaMark, Hősök terek, Reformáció park, Hasor. Inkontinencia, depresszió, hőhullám, pánikbeteg, gyógyszerész, kezelőorvos, gyermekpszichológus, iskolai erőszak, tanárverés, vizsgai időszak, beadandó, ZH, vizsgatók. Város, utca, falu, rét, szabadság, boldogság. Próbál meg lazítani.
Drága mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy az atyánk lehetsz, mert Jézus meghalt értünk. Köszönjük, hogy a gyermekeid lehetünk, és te szeretsz bennünket. Azért jöttünk most ide, Jézus, mert tudjuk, hogy vársz itt minket, és szeretnél mondani nekünk valamit. Köszönjük, hogy minden egyes ember, aki itt van, nagyon fontos a számodra, és vagy ismert téged, vagy még nem. De szeretnénk magadat megmutatni előttünk, akik már ismerünk, és azoknak is, akik nem ismernek téged. Kérünk téged, hogy mutasd meg, hogy mit szeretnél most tanítani nekünk, és mi az a szeretet, amivel vagy mi irántunk. Köszönjük azt neked, hogy már eddig is gondoskodtál rólunk, és ezután is fogsz. Kérünk, hogy áld meg Bölcsföldi András ige hirdetését, és hogy taníts minket, hogy milyenek a mi mindennapjaink, és hogyan bánjunk okosan a szabad időnkkel, mert az is egy olyan idő, amit veled együtt eltölthetünk. Nem csak akkor van a veled töltött idő, amikor templomba járunk, vagy amikor szolgálunk, hanem akkor is, amikor pihenünk. És mutasd meg ezt nekünk, hogy milyen, amikor együtt tölthetjük ezt veled. Amen.
Most pedig hallgassuk meg, hogyan szól hozzánk Isten az alkalommal, amit felolvassuk a Prédikátor könyvének 6. részéből, az első 6 verset. Láttam, hogy van egy rossz dolog a nap alatt, amely elhatalmasodhat az emberen. Ha Isten valakinek gazdagságot, kincseket és tekintét ad, úgyhogy nem hiányzik neki semmi, bármit is kívánna, de az Isten nem engedi meg, hogy élvezze azt, hanem idegen ember élvezi, az hiába való és fájdalmasan rossz dolog. Ha valakinek 100 gyermeke is születik is, ha sok évig él is, magas kort érve meg, de nem tudja élvezni javait, sőt méltó temetés sem jut neki, akkor azt gondolom, hogy jobb az elvetéltnek, mint neki. Mert az hiába valóságra jött, sötétben megy el, és nevét sötétség takarja. Még a napot sem pillantotta meg, nem tudta meg, milyen az, de nyugodtabb sors jut neki, mint Amannak. Élhet valaki 2000 évig is, ha nem tud gyönyörködni a jóban. Végül is egy helyre kerül mindenki. Ez Isten igéje. Még egyszer olvasom ezt az igét, ami nagyon jó lenne, bennünk is maradna, ha elmegyünk innen. Élhet valaki 2000 évig is, ha nem tud gyönyörködni a jóban. Kedves testvéreim, azzal kezdeném, hogy én általában minden cetlit elteszem, vannak is családban, akik úgy hívnak, hogy cetli király, mert mindenfelé elteszem a papírokat, és hát ezeknek később nagy jelentőségük lesz az életemben. Hát most van egy olyan kis cetli, amit eltettem néhány évvel ezelőtt, akkor középiskolás voltam, és életemben az első ifit tartottam. Székesfehérváron történt, és itt van ez a kis bibliaóra vázlat. Megkértek, hogy tartsak egy ifit, középiskolás voltam. Vannak itt középiskolások? Hát, és képzeljétek, egy ifit rátok bíznának, lehet, hogy már rátok is bíztak. Én akkor nagyon megijedtem, úgy éreztem, hogy nagyon sokat készültem, minden esetre így a 3 vázlatpontot megadtam magamnak, hát ezt vittem be a kis Bibliámba, az csak egy új szövetség volt mellesleg, és hát ez volt a témám, ami most is, úgyhogy most vissza kellett gondolnom, hogy néhány évvel ezelőtt, mikor középiskolás voltam, akkor hát miről is gondolkodtam, fel is olvastam az első vázlatpontot. Így hangzik, hova menjünk? Zárójel nem konkrétan, nem szabad mindenhova elmenni. Bárhova elmehetünk, ha meg tudjuk őrizni, hogy nem szakadunk el Istentől. Ezt a szórakozás témában írtam föl. A többi pontot most nem olvasom fel. És hát az volt a legnagyobb érdekesség ennek, hogy ezt elmondtam nagy ifi előtt, akkor idősebbek voltak főleg, tőlem idősebbek. És ez kb. Olyan, ugye, mint ahogy látszik is, olyan 3 perc volt. És akkor ültem ifin, hogy akkor most mi következik, elmondtam mindent, szóljatok hozzá, és akkor ott ugye hát nyilván az idősebbek kisegítettek, csak akkor döbbentem rá, hogy ez az ifi tartás, ez nem egy ilyen kis kipörgetem, hanem nagyon sokat kell rá készülni, és még ha az ember ír egy vázlatot, amögött is nagyobb tartalomnak kell lenni. Szóval azon gondolkodtam, hogy a kérdések lehet, hogy hasonlóak. Tehát azok a kérdések, amelyek akkor feljöttek ezzel a témával kapcsolatban, vagy szórakozás, az lehet, hogy ma is hasonló kérdéseket vet fel. Egy keresztény ember hova jár szórakozni, vagy hova járhat. Mikor Kecskeméten szolgáltam ifjúsági lelkészként, akkor ezt a kérdést tették föl legtöbbször a középiskolások, és olyan válaszokat vártak tőlem, hogy hát ide is oda el lehet menni, diszkóba, ilyen-olyan szórakozó helyre, mindig megkérdezték konkrétan az összes ilyen ifjúsági szórakozóját, ahol én egybe se jártam, tehát nem tudtam igazán autentikus választ adni, de hallomásból hallottam, hogy most a rendőrség kiszállt, drogokat szedtek, ott nem tudom, ilyen gyanús dolgok vannak. Tehát egy érdekes kérdés ez, hogy hát valahol a keresztény emberek, a fiatalok is ilyen szempontból kezelítik meg a kérdést, az engedélyezés szempontjából, és mindig rosszul éreztem magam, mert féltem attól, hogy ha én igen vagy nemet mondok, akkor most ez az én hatásomra van, az én véleményem alapján megy valaki el, vagy nem megy el valaki egy szórakozóhelyre. Ez egy elég nehéz dolog, nem hozzám kell nyilván kapcsolódni az embereknek, nem is az én szavamhoz. És hát ezért kérdés ez, és ma nem is erről a feléről szeretném megközelíteni a kérdést, hanem inkább egy picit ennek a két szónak, a pihenésnek és a szórakozásnak a lényegéről szeretnék beszélni. Ez sem ilyen nagyon hofteológiai módon, hanem inkább a gyakorlati oldalról szeretném megközelíteni. Hát két előgondolat van ehhez, az egyiket tegnap előtt értem át, a Balatonnál voltunk családommal, és bementünk az egyik ilyen étterembe, ahol szoktunk kávézni, és beszélgettünk a kocsmárossal, aki helyi valaki, és mondta, hogy ott szokott lenni az EFOT, a Zamárdiban van, ott volt az EFOT, meg azóta van valami zenei fesztivál, és azt mondta, így kifakadt ez a kocsmáros, hogy mennyire nem tudnak szórakozni a fiatalok. Tehát az ő kocsmája ott van, vagy az ő étterme ott van a parttól egy 200 méterre, és mikor ott volt az EFOT, akkor elmondta, hogy oda ezek az egyetemista főiskolás diákok, oda mentek részegen belőve, mit hánytak össze, mit akartak összetörni, és azt mondta, hogy ez ugye az elitje az ifjúságnak. És azt mondta, hogy ez a nemzedék nem tud szórakozni. Én egyszerűen fogalmazta meg. A másik pedig a pihenés része, hogy igazán tudunk-e pihenni, ki lehet-e szakadni az embernek a hétköznapjaiból. Van-e egyáltalán ilyen klasszikus pihenés az ember életében? Az a klasszikus, hogy valóban az ember elengedi magát, és azt mondja, hogy átadom magam a pihenésnek, nincs telefon, nincsenek elektronikus dolgok körülöttem, nincsenek e-mailek, nincs laptop, hanem elmegyek egy ilyen helyre, mint amit láttunk a filmben is, és élvezem azt, amit Isten adott a környezetemben. Nagyon nehezen lehet elképzelni, azt hiszem, ilyen pihenést, és kérdés, hogy van-e ilyen, mit jelent számunkra a pihenés. Ezért a mai estén két dologról szeretnék beszélni, egyrészt a pihenésről néhány gondolatot, a másrészt a szórakozásról, és utána pedig ennek a kettőnek egy picit a fúziójáról szeretnék öt szép kerek mondatot mondani, hogy én hogyan képzelem el, vagy milyen tanácsot tudnék adni a szórakozásra. Hát először a pihenésről néhány szót. Ugye azt kezdtem el, hogy nehéz a pihenéssel mit kezdeni, hiszen sokan nem tudják azt, inkább az idősebb nemzedék. Kecskeméten, amikor szolgáltam, megdöbbentünk, és lehet, hogy itt a Fasorban is igaz ez, hogy ugye az 50-es évek tájékán, már mint a férfiak, akik elérték az 50 évet, nagyon sokan meghaltak. 50-től 55 évig. Aki túlélte az 50-es éveit, akkor élt 70-80 évig. Nagyon érdekes, hogy így hullámba szinte így hullottak a férfiak, csak a férfiak, és azt mondták ott Kecskeméten, hogy ez a nagy hajsza miatt van, hogy nagyon sokan belevallják magukat a munkába, család, hivatás, minden, és egyszerűen nem bírják kipihenni azt a pár évet, és fölörlődik az életük. Nem alkoholban haltak meg, hanem egyszerűen szívroham, összeestek, és volt egy-két nagyon megdöbbentő haláleset, ilyen szempontból ismerősünk is volt ilyen. Pedig hát Isten adott nekünk egy nagyon szép ritmust ebben, ezt mindenki tudja, inkább csak a hangsúlyt szeretném ide tenni, hogy kialakított már a teremtéskor Isten egy nagyon szép ritmust, hogy 6 napon át munkálkodjál, és a 7. nap pedig a pihenésnek a napja. És ez egy olyan ritmus, amit nem lehet megváltoztatni, és amit ha valaki nem tart be, akkor annak következménye lesz, mint ahogy ezekben a példákban is látjuk. És hát ha végig gondolja valaki ezt itt teológiai szempontból, hogy hát Istennek nincsen szüksége pihenésre, tehát ő nem ember, egészen más dimenzió ő, mint mi, és mégis így iratja le Isten a teremtést, hogy már pedig a 6. nap után Isten megpihent az ő maga munkájától. Milyen jelentőséget akart Isten ide pecsételni, hogyha ezt így fogalmazta meg, hogy egy napot, most jelképesen fogjuk ezt az egy napot fel, ezt a vasárnapot, ezt a szombatot, akkor ő pihenéssel töltötte. De Kecskeméten volt egy nagyon jópofa farsang, ahol a szifiseknek egy csoportja a teremtést adta elő, teremtést mutatta be. És hát mindegyiknél kitaláltak valami jópofa ötletet, most ezeket nem mondom el. A vasárnapnál volt egy, és a szombatnál, a 7. napnál volt egy nagyon érdekes jelenet, betettek egy nyugágyat, így háttal a közönségnek, rá pedig egy szalmakalapot, meg talán egy narancslét, vagy valami ilyesmi. Borzasztó profán volt a kép, hogy Isten ott a strandon pihen szalmakalapban. Szóval tényleg borzasztó profán, nem is ábrázolták ki, csak a szalmakalappal, tehát nem feküdt ott senki. De hogy ennyire érzékeltették, és ennyire bennem maradt ez a kép, hogy igenis Isten ilyen módon kipihente magát. Ahogy sok ember nem tudja, ő igenis ezt a napot arra szánta. És ezért nagyon fontos, hogy ez a 7. nap, ez hogyan is történik az életünkben. Megvan-e ez a 7. nap? Mit csinálunk rajta? Tényleg pihenünk-e? Vagy csak azt gondoljuk, hogy hát az Isten tisztelt azért elmegyünk, mert úgy illik, még az ebédel is ott vagyunk, és aztán újra foglalkozunk a dolgainkkal. Nem, ez egy pihenés, aki ki tudjon kapcsolni a hétnek a ritmusából. Nagyon fontos, hogy tudunk-e egyáltalán ilyen módon pihenni. Meg kell ezt, lehet, hogy valakinek újra meg kell tanulni, mert ez a ritmus, amit Isten adott nekünk, ezzel ő példát is adott. Ha valaki őt akarja követni, ebben is fontos követni, hogy igenis pihent. És úgy pihenni, hogy az embernek nincs közben lelkiismeretfurdalása, nem a dolgaira tekint, nem jár az agya. Sokszor úgy van a Kosztolányi versben, hogy lefeküdt ugye a Kosztolányi, a költő, vagy legalábbis a versben így ír, és hogy hiába feküdt le az agya, jár tovább, kattogott tovább a gép. Tehát adott egy ritmust, és ennek ebben a pihenésben benne van, ebben a ritmusban benne van a pihenés. Aztán van egy emberi felosztás is, vegyük a profán oldalát ennek. Ugye a profán felosztás így van, hogy 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Egy érdekes képlet, fene tudja, hogy honnan van, nem csak a Beatrice együttestől van, hanem már korábban is megvolt ez talán, valaki szerint nem tudom, a szocializmusban találták ki. Ez egy érdekes felosztás, érdemes elgondolkodni róla, hogy mondjuk egy napunkban ezt hogyan tudnánk végig gondolni. Csináljátok meg házi feladatként, hogy tényleg megvalósul-e, ha így valósulna meg, hogy 8 órát aludna valaki, de jó lenne, 8 órát pihenne, ez a pihenés része, 8 órát dolgozna, mondjuk vegyük azt, hogy valaki 8-tól 4-ig benne az egyetemen, vagy legyen 10-től 6-ig, remélem jókat mondok, 10-től 6-ig, vagy dolgozik valahol. És aztán a szórakozásban nyilván az étkezés, hogy ez az is benne van, de hogy valóban így van-e, vagy pedig úgy van, hogy hát este 11-kor abba hagyom a munkát szépen, és reggel pedig újra elkezdődik, és akkor egész este forgok ebben, és nincs az a leülés sem, nemhogy 8 óra szórakozás nincs, hanem még egy fél óra sincs benne. Milyen irányba tolódik el ez a fajta emberi ritmus? És még ide tartozik az is, hogy időt kell rá szakítani, akkor is a pihenésre, hogyha az ember nem érzi, hogy szüksége van rá. Pont az a legnagyobb veszélye a pihenésnek, hogy az ember nem érzi azt, hogy szüksége van rá. Lehet nem csak arról van az, hogy valaki elálmosodik, vagy aludni akar, hanem azt mondja, hogy én bírom. Akikről beszéltem, hogy korán meghaltak, mind azt mondták, hogy hát ők bírják, ők benne vannak ebbe, ők nem hagyhatják ott. És ez egy nagyon nagy veszély, hogy azt mondja az ember, hogy nem veszi észre azt, hogy szüksége van rá, azért, mert nem érzi a szükségét. Vannak ilyen lelkész betegségek is, csak egy titokként hadd áruljam el, hogy valaki nem megy szabadságra, és ez úgy hivalkodik, hogy hát én úgy szolgálok Istennek, hogy nem tudom, már 6 éve nem voltam szabadságon. Hát én azért ott gondokat vélnék felfedezni. Nagyon fontos, hogy valaki igenis menjen el szabadságra, és időnként, ha nem is érzi a szükségét, de időnként el kell menni. Egyszer voltunk Szegeden egy gyülekezetben, egy Kecskemétről, és akkor kérdezte egy idősebb lelkész, hogy hát hogy dolgozom, meg miket csinálok, és akkor mondom, hogy egy héten van egy nap, amikor szabadnapos vagyok, és akkor azt csinálok, amit akarok. És rám nézett ilyen nagyon kenetteljes mosolyra, és azt mondta, hogy hát én már 12 éve nem voltam szabadnapon. És hát nem akartam mondani, hogy látszik is, hogy mindenem, de ez volt, mert hogy tényleg bele lehet ebbe fáradni, és azért adta Isten ezt a ritmust, hogy ezzel éljünk. Nem is mondanék erről több szót, majd még egy pár szót mondok arról, hogy ugyanakkor mit nem tartok pihenés kategóriának, de ezt a szórakozásnál is szeretném elmondani. Hát mi a szórakozás rész? Mit gondolunk a szórakozásról? Egy picit benne van ebben a szórakozásban azt, hogy az ember szór valamit. Ebből a szóból van, hogy a szórásban, még a magvető példájában is ugye úgy van benne, hogyha az ember azért nem nagyon nézi, hogy hova szór valamit. A szórakozásban benne van ez a kicsit kiengedés, hogy hát most nem azok a szabályok érvényesek, amik egyébként is. Az mitől szórakozás, hogyha én ugyanazt csinálom, amit egyébként, vagy azt mondja valaki a munkájára, hogy nekem az a szórakozás is, hogy az IV-ben írja valaki a saját adatait, és írja, hogy hát a hivatásom, a munkám. Lelkészeknél lehet ilyet felfedezni, hogy mit csinál szabadidőben ugyanazt. Hát ez egy kicsit gyanús dolog. Tehát, hogy mit jelent, benne van azért a szóban ez a szétszórja, és ezt most inkább negatív éllel szeretném mondani, hogy benne van a szétszórásban is, hogy az ember úgy szétszóródik, hogy szétszórja az idejét, hogy úgy elfolyik, úgy elmegy. Egy magvető példában is mondhatjuk, hogy hát azért van egy kis rész, ami terem, de azért ott a nagy része ugye tönkre megy. És az ember, ha szétszórja az idejét, vagy bármiét az életben, akkor úgy azért eléggé szét tud menni. Ezért mondom azt, hogy van néhány olyan kategória a pihenés és szórakozás között, ami veszélyes lehet, mert ilyen szétszórt időnek tűnik. Időnként ilyen az alvás is. Lehet, hogy valaki, most ezzel megbotránkozik, én azt mondom, hogy valaki túl sokat alszik. Időnként az ember ebbe menekül, hogyha fáradt, vagy hogyha nem akar más csinálni, akkor inkább alszik helyette. Nagyon furcsa, most talán egy furcsa példát mondok, nem annyira ideillő példa, de ugye látjuk a városban hajléktalanokat, akiknek az idejük nagy része az, hogy alszanak. Hogy át lehet így aludni egy életet, és még ezzel gondolkodok, hogy ez egy ilyen nagy menekülés, hogy valaki befordul egy padon, befele fordul egy padon vagy egy aluljáróba, és alszik végig átalúszta, nem akar tudni erről a világról, és abban az időben talán nem is tud sokat róla. Aztán ilyen a szórakozás kategóriában egy picit negatív éllel a tévének a használata vagy nézése. Egyszer szabadságon voltunk a Balatonon, és esett az eső. Nem sok mindent lehet csinálni. Több napig is esett az eső. Hát egy délután végignéztem, egy egész délután egy adón, egy kereskedelmi adón, 5 sorozatot néztem végig, ami szokott menni, így egymás után. Én utána annyira lefáradtam attól, elbambultam, úgy éreztem, hogy ilyen az agyam ilyen semmi, tehát ilyen tompa, hogy utána nem csináltam többet ilyet, de egyszer megcsináltam, hogy eszméletlenül leszívta az energiámat ez a bugyutábnál, bugyutáb pedig önmagában az egy rész lehet, hogy voltak benne értelmes dolgok, vagy szép tájak, de egyszerűen ez az agy rágúgumia, a televízió ez egy jó megfogalmazás. És ugyanilyen egy picit a számítógép is, ami talán helyettesíti a tévét. A tévé az egy viszonylag passzív dolog, mondhatja az ember persze, hogy hát néz természetfilmeket is. De hát a számítógép az ugye munkaeszköz is, az ember ezt is jár, időnként dolgozik is rajta, levelezik is, ami fontos is, tényleg sok jó dolgot is csinálhat, de mégiscsak a számítógép egy olyan dolog, ami elveszi az embernek az idejét. Különösen a játékok, a számítógépes játékok. Én például nagyon szeretek sakkozni, és hát nem nagyon van partnerem így a szűk környezetben, és még mindig nem mertem rámenni egy sakk oldalra sem, mondom, biztos ott ragadok egy-két napig, úgyhogy inkább nem mentem föl. És nem is értek a számítógépes játékokhoz, én nem nagyon játszottam ilyeneket. Ezek olyan, a szórakozásnak olyan része, ami igazán nem a pihenés szolgálja, hanem inkább ez a szétszórás. Az ember az idejét, azt egy picit szétszórja ezek által, mert szét is lehet ebben szóródni. Tehát a pihenésre is mondom, hogy a pihenés nem biztos, hogy azt jelenti, hogy valaki ráragad a tévére vagy a számítógépre. Nyilván itt az arányok nagyon fontosak, hogy valaki az életében, akár ebben a 8 órában, hogyan osztja el a saját életét, mi az, ami belefér neki, mi az, ami egyes részeket, mi az, amivel egyes részeket meg tud tölteni, mi az, amiben eltolódik esetleg az ember. És hát ugyanez a kérdés, ami középiskolába előjön, erre nem tudok válaszolni, azóta sem nagyon, de sokat gondolkozom, hogy kinek mi fér bele a szórakozásba. Tehát nem tudnék, tanácsot talán tudnék adni, de ilyen direktívákat nem tudnék mondani, hogy hova nem szabad elmenni. Nyilván van egy-két olyan hely, ahol nem érdemes elmenni, mondjuk egy drogtanyára, vagy egy bármilyen helyre, nyilván ezek nem is kérdések számotokra sem, de az, hogy valaki elmehet egy diszkóba, vagy egy táncos helyre, vagy egy fesztiválra, vagy a Szigetre, vagy bárhova, ezt nem tudnám elmondani, hogy ez most igen, vagy nem. Nem az én dolgom nyilván eldönteni, mindenkinek a saját dolga, de ez a kis lap mindig figyelmeztet engem erre, mindig azt mondja, hogy igen, ez kérdés lehet, nem csak abban a korban, hanem ma is kérdés lehet. És azokat a típusú mondatokat sem szeretem igazán, hogy hát oda elmehetsz, ahol Jézus is veled lenne. Vagy ahol ő is úgy látja, hogy te jó szórakozol. Szerintem Jézus nem néz így minket, és ő nagyon sok olyan helyre eljönne, ahova mi egyébként nem mennénk el. Amikor itt a Földön volt, akkor csupa olyan helyen járt, ahol mi biztos nem mentünk volna oda, sokszor a kivetettek közé, a paráznák közé, a vámszedők közé, akik egyáltalán nem voltak a társadalomnak a belső rétegeiben. Vagy ha nagyon vallásosak voltak, Jézus oda sem ment annyira szívesen mondjuk a farizeusok közé, sokszor a templomba se. Tehát egész más az, hogy valaki elmegy akár egy fesztiválra, vagy akár egy olyan helyre, amiről úgy gondolja, hogy ez nem egy keresztény embernek való szórakozó hely. Egész más, hogyha oda missziói szándékból, meg egész más az, hogyha ő oda valamilyen más szándékkal megy. Nehéz ezt, nem lehet ezt, legalábbis én nem tudom ezt kimondani, hogy bizonyos helyekre nem lehet valakinek elmenni, bizonyos helyekre pedig elmehet valaki. Tehát ennyit a pihenésről és a szórakozásról, mint egy alapgondolatról. Isten egy ritmust adott nekünk, szükségünk van a pihenésre, ebben ő példát adott nekünk, és ezt lehet egy olyan példa, ami maradandó példa, főleg hogyan éljük meg mi a vasárnapot, mit jelent számunkra, a környezetünk számára tudunk-e valami pluszot felmutatni, tudunk-e valami olyat mondani, amivel Istennek a rendjét próbáljuk megvalósítani, és a szórakozással kapcsolatban pedig mennyire szóródik szét a mi figyelmünk, értelmünk, mennyire szórjuk szét a mi kincseinket, mennyire szórjuk szét önmagunkat, egy szórakozó helyen, szerintem nagyon lényeges dolog. Hát van egy igénk a Prédikátor könyvéből. A Prédikátor könyve egy nagyon nehéz könyv, abból a szempontból, hogy a szemléletmódját nagyon furcsa megérteni. Különösen egy 21. századi embernek. Hiszen a Prédikátor szemléletmódja pesszimista. Mi a mai emberre talán nem jellemző annyira. Sokszor azt mondja ki, hogy fölösleges dolgokba megy az ember, fölösleges dolgokat vállal, nincs semminek értelme, nincs szinte még az értelmes munkának se, nincs a gyönyöröknek se, semminek nincs értelme. Az ember úgyis meghal egyszer. Aztán beszél ugye az időről, hogy mindennek rendelt ideje van, ebben azért van valamiféle láncolat értelem, és aztán eljut oda a végéig is, hogy azért van egyfajta értelem, ami ezt a világot irányítja, és ez a világ fölötti értelem, a bölcs mértéktartás, az istenfélő élet sok mindentől megóv bennünket. És ebben az egész gondolatrendszerben ez a mondatocska, amit érdemes lenne úgy hazavinnünk, hogy többször is emlegetjük, könnyű megjegyezni, Prédikátor 6.6. Élhet valaki 2000 évig is, ha nem tud gyönyörködni a jóban. Egy nagyon szép gondolat, hogy végig elemezzük ennek az igének a lényegét, hogy azt mondja a Prédikátor könyve, hogy az életnek van egy tartalma. És az afelől lehet megközelíteni a hitünket, az életet, magát az életvitelünket, hogy ez a tartalom, ezzel a tartalommal mit kezdünk. És azt mondja, hogy ha valaki nem tud gyönyörködni a jóban, ha nem tudja meglátni az életben az értelmet, nem tudja meglátni ebben a világban a világosságot, az értelmet, akkor igazán nincs semmi értelme az életnek. És erre szeretném tenni a hangsúlyt, és ezzel szeretném összefoglalni, hogy mit jelent a tartalmas pihenés, mit jelent a tartalmas szórakozás. Ez azt jelenti, hogy valaki gyönyörködni tud a jóban. A gyönyörködés. Ha erre a szóra gondolunk, akkor nehéz is igazán szinonimákat találni hozzá, de valami ilyesmire gondolunk, hogy lenyűgöz bennünket valami. Többnyire akkor használjuk ezt a szót, amikor a természetben valami olyat láttunk, hogy ami gyönyörű. Hősap Attilának van egy ilyen verse, így nagyon egyszerű a címe, tavasz van, gyönyörű. Tehát, hogy úgy kirobban valakiből, hogy hát most a természet, az Isten adta természet valami nagyon szép számomra. Lenyűgöz, elvarázsol mindaz, ami az élet lényegéhez tartozik. És én ott fogom meg a pihenésnek és a szórakozásnak a lényegét, hogyha valaki a tevékenységébe ezt a gyönyörűséget tudja látni, ezt a gyönyörködést a jóban, hiszen még az is ott van, akkor értelemmel, tartalommal telhet meg valakinek ez a két fogalom az életében, a pihenés is, és a szórakozás is. De hogy ne legyen nagyon elvont ez a gondolat, noha érdemes rajta gondolkodni is, mondanék 5 dolgot, amit én magam fontosnak tartok, magam számára is, és úgy gondolom, hogy számotokra is fontos lehet. Hát 5 egész konkrét fogalom, egész konkrét cselekedet. Az első, amiben én a pihenésnek és a szórakozásnak a lényegét látom, és a gyönyörűségnek is, az az olvasás. Az az olvasás, ami mellett most kampányolnék egy kicsit, ha ez nem egy igehirdetés lenne. Nem is úgy, ahogy ma az emberek szeretnek kampányolni egy jó könyv kapcsán, csak hogy az embernek az életében van egy kialakul valahogy, nem tudom pontosan, hogy vagy olvas, vagy nem. Tehát vagy nagyon szereti a könyveket, vagy nagyon szereti azt, hogy leemel a polcra egy könyvet, vagy elhozza a könyvtárból, vagy megveszi, vagy örül, hogy ajándékba kap egyet, vagy már úgy irányítja az ajándékot, hogy azt kapja, ami esetleg fontos. Hogy A könyveknek a lényege, az olvasásnak a lényege az nem csak az, hogy gazdagabb leszek, nő a szókincsem, a világlátásom, hanem az élet lényegéhez tartozik, az ember lényegéhez az, hogy olvas-e. És ezzel, az olvasással sokkal gazdagabb leszek annak az írónak, annak a költőnek az élet érzéseit, a világlátását, elolvasom, és az vagy az enyém lesz, vagy egy picit kívül marad tőlem. De nagyon fontos, hogy azzal gazdagabb leszek. És ezért lehet tudatosan is olvasni, hogy bizonyos dolgokat el akarok olvasni. Amit mondanak nekem, többnyire ugye rosszul jár a középiskolás, mert a kötelező olvasmányok, ha ezt kimondjuk, akkor már az emberben van egy ilyen kis ellenézés, hogy azok biztos rosszak, pedig nagyon jók a kötelező olvasmányok. Csak lehet, hogy éppen rosszul tanítják, vagy rosszul közelítik meg. De az élet lényege valahol a könyvekben van benne, a mélysége az érzéseknek, a kapcsolatoknak, ezáltal érthető meg, fogható fel a világ, hogyha az ember olvas, és olyan dolgokat olvas, ami számára fontos. Hát nem csak a szépirodalomra gondolok most, hanem magára a Bibliára is. Tehát a Biblia éve van, és nagyon fontos lenne, hogy a Bibliát is úgy olvasni, nem feltétlenül a metodikáját követni, hanem azt, hogy az ember mélységébe tudja megérteni az igét. Tehát, hogy egy igén érdemes elgondolkodni. Nekem vannak olyan igék, amiket már régóta ismerek gyerekkoromtól fogva, és most ütnek úgy szíven, kezdem átgondolni, hogy nekem most mit jelent. Hát egyszer régen is jelentett valamit, de most mit jelent. Voltam egy táborba, egy megdes csoportba, télen, a téli táborba. Nagyon megdöbbentő volt, hogy egy 13 fővel ültünk így egy kis körbe, és egyszerűen véletlenszerűen megkérdeztem, bibliai irodalom volt a téma, megkérdeztem, hogy ki olvasta már végig a Bibliát, mármint, hogy nem csak az elejétől végig, hanem egyáltalán minden könyvet. 13-ból aztán egy volt. És hogy megdesz, ez egy csúcsszerv, sok reformátussal, mindennel. És hogy ilyen emberek vannak a megdeszben, és hogy nem olvasták egyszer végig. Pedig érdemes a Biblia évében most az egészet elolvasni, mert itt a könyv még többet jelent, nem csak esztétikai, vagy társadalmi, pszichológiai ismereteket, vagy érzéseket veszek a könyvből, hanem az élet értelmét is, az üdvösséget, a megváltás útját is az olvasás által látható meg, ezáltal nyílik meg számomra. A második ilyen, ez a filmek. A filmeknek egy része is nagyon tartalmas. Vannak olyan filmek, ami nem annyira, sőt, talán mondhatjuk, nem tudom, százalékos arányban, az ember megnéz, sőt, időnként az ember úgyis néz meg egy filmet, hogy most ne is szóljon semmiről, csak ettől ki akarok kapcsolódni. Zárjában mondom, amikor teológus voltam és vizsgáztam, akkor mindig azt mondtam, hogy jár nekem egy film egy vizsga után. És akkor mindig elmentem azon a napon, jól megérdem egy filmet megnézni. Nos, hát voltak ebben érdekességek is. Egy nehéz vizsga után az ember 2-3 órát alszik, elmentem egy ilyen fekete-fehér, lassú, pergésű filmre, úgyhogy ott inkább alvás jellegű, vagy félig mondtam, hogy láttam ezt a filmet, hogy miről szól, azt nem tudom. Hát volt ilyen is, de amikor az ember ajándékba kap valamit, de vannak olyan filmek, amelyeket érdemes megnézni. Tehát amiben tényleg lehet gyönyörködni, mert ez egy műalkotás. Ugyanúgy, mint bármilyen más része a művészetnek. És van egy filmtörténeti alapvonal is, amelyben vannak nagyon fontos filmek, amiket úgy nem szabad kihagyni. Lehet, hogy ezek művészfilmek, vagy lehet, hogy olyan filmek, amit az ember nem szívesen néz meg, mert lassú, vagy bontatott, vagy régi stílus, vagy poros, vagy fekete-fehér, de ezek nagyon sokat adnak az embernek, mert az emberről szólnak. És azt tapasztaltam teológus körökben is, de máshol is, hogy ezekről nagyon szívesen beszélgetnek emberek. Bármikor ma mentünk teológus napra autóval, előkerültek a filmek, mindenki az alvásból felélnékült, hozzászólt, és mindenki elmondta, hogy most milyen filmet meg, hogy nézze meg. Tehát nagyon fontos, hogy a szórakozásban, a pihenésben benne van a vizuális része, DVD-ket nézünk, filmeket nézünk, moziba megyünk, ezt lehet nagyon tartalmasan és szemegyönyörködtetően is nézni. és válogatni. A harmadik ilyen a zene, ezt talán nem kell annyit reklámozni, mindannyiunknak van köze a zenéhez, akár a könnyű zenéhez, akár a komoly zenéhez, az a kettő között is vannak azért területek, akár a népzenéhez. Azt gondolom, hogy nagyon fontos kipróbálni a különböző műfajokat, ugyanis hatnak rám, hiszen a szórakozásban, a pihenésben használjuk ezeket. Használjuk a zenehallgatást, használjuk a különböző zenéknek a gyűjtését, most már többféle formában is meg lehet ezt tenni. Nagyon fontos, hogy ez is gyönyörködtet, hogy ezt is megismerni, azokat a műfajokat is megismerni, ami esetleg tőlem távol áll. A negyedik ilyen a játék. A szabadidőmben úgy gondolom, hogy nagyon sokan szeretünk játszani, és a játék az nagyon sokat formál az emberen. Hát nem mesélem el most az összes ilyen élményemet, vannak negatív élményeim is a játékkal kapcsolatban. Kecskeméten a cifi héten például nem szoktunk összeveszni általában az igéken, vagy a közösségi dolgokat, a játékokat mindig összevesztünk, hogy ki merre lépett, meg ki mit mondott, meg ki hol áll, ez nem volt, amikor már inkább abba hagytuk. Tehát azért a játéknak van, amit kihoz az emberből, vigyázni kell vele. A sport is ilyen. És nagyon fontos ugyanakkor, mert formálódik általa az ember, és nagyon fontos időt szánni rá. Tehát az ember szerintem egész idős koráig tud játszani, és nagyon fontos az, hogy a játék az része legyen az életünkre, és úgy is része legyen, hogy én erre időt szánok. Tehát, hogy ez nekem fontos. Tehát, hogy egy ifi héten, vagy egy hétvégén, vagy bárhamikor elmegyek, akkor a játék az nem egy ilyen kiegészítő elem, hogy hát éppen nem tudtunk két valami közötti időt megtölteni, és hogy játszunk egy kicsit, hanem ez szintén hozzátartozik az élethez. Valakinek családja lesz, akkor még inkább fontos. És ha végig gondoljátok a saját életeteket, hogy hiányzott-e belőle a játék, a szüleitek veletek való játéka, vagy mondjuk a rokonságban, vagy pedig nem, akkor lehet ezt igazán átgondolni, hogy ha hiányzott, akkor én szeretném ezt úgy befolyásolni, úgy végigélni, hogy legyen a játéknak szerepe az életemben. És itt az időszánáson kívül a közösségre is gondolok, hogy nagyon fontos, hogy ebben közösséget találok másokkal, kapcsolatokat, és valahogy ez lesz a szabadidőmnek az egyik lényege. És az utolsó pedig a kapcsolat, ezt tenném a legfontosabb helyre, az olvasás, a film, a zene, a játék, az inkább egyfajta megközelítés, amit most hangsúlyozni szeretnék. De a gyönyörködésnek az egyik legszebb része ez a kapcsolat. A másikkal való kapcsolatot azt semmi nem pótolhatja. Hiszen az a közösség marad meg, ami az ember életében igazán mély kapcsolat, és ami igazán másokkal engem összekapcsol. Ez többnyire a keresztény közösség, lehet valakinek jó osztálya is, vagy jó ovistársa is lehetnek, nem mondom, de ami igazán összekapcsol embereket, az egyházban is az a közösség. Az a közösség, ami többet jelent, mint csak ismerettséget, vagy felelősségvállalást, hanem amikor úgy igazán jó közösség alakul ki. Te is tehát éreztél már ilyet egy-egy ifin, vagy egy-egy túrán, amikor úgy megérett a közösség valamire. És amiért most ezt említem, azt, hogy erre nagyon fontos időt szánni. Ahogy egy növénynek a gondozására is az ember, annál szebb lesz egy növény, annál szebb lesz valami, hogyha minél több időt fordítok rá. Egy közösségre, egy kapcsolatra is annál jobb lesz, annál mélyebb, annál szebb, ha minél több időt szánok rá. És ez keményen elvesz az embernek a pihenéséből is, vagy néha szórakozásából is. De én mind a kettőt hangsúlyoznám, hogy semmi sem pótolhatja azt, amit a másikkal eltöltök. Hiszen az idő az, ami ebben a két formában, a pihenésben, a szórakozásban a legfontosabb tényező. Az, hogy van-e időm, szánok-e időt a másikra. Egyik lelkész barátom, aki egész közel áll hozzám, mondta neki, hogy nem ülnék le beszélgetni egy pár percet. És mondta, hogy nincs 10 percem. És mondtam, hogy akkor valami baj van, vagy velem, vagy vele, hogyha nincs 10 perce valakinek a másikra. Lehetnek fontos dolgok az életben, de azt gondolom, hogy ilyen nincsen, hogy valaki a másikra nem fordít időt, akár milyen keveset is. És a szabadidőre gondolunk, a szórakozásra és a pihenésre, akkor ez a kapcsolat, ez meghatározó lehet. És ugyanilyen az Istennel való kapcsolat is, ezt is ápolni kell. Nem csak az Isten részéről, ő mindig nyitott erre nyilvánvalóan, hanem a mi részünkről is. Ha szeretnék újra felvenni egy kapcsolatot, újra felvenni egy imádságot, egy beszélgetést, ami abban maradt Istennel, akkor oda kell szánnom az időmet, és azt kell mondanom, hogy igen, én most Istennek szánom azt az időt, amit egyébként most másra kellene szánnom. Ugyanilyen kapcsolat, vagy még fontosabb talán Istennel való kapcsolatunk, mint az emberekkel való kapcsolat. És ebben ugyanúgy van időtényező, ugyanúgy van odaszánás, ugyanúgy van csapda is, ugyanúgy félrerakhatja az ember a Bibliát. És nagyon fontos, hogy az a közösség marad meg, amit igazán ápolni tudunk. Hát ennyi gondoltam mára elmondani, egy picit más megközelítésben, mint ahogy akár régebben az IP-n is tettem, nem a megengedés, vagy az elengedés, vagy a keresztény szórakozásnak a határait feszegetve, lehetne erről is beszélgetni, de sokkal fontosabbnak gondoltam, hogy néhány konkrét dolgot mondjak, ami nekem fontos, és én is küzdök ezekkel, nem ilyen automatikusan jól mennek ezek, de szeretnék egy-két ilyen felkiáltó jelet tenni az életünkben. Legfőképpen azt a felkiáltó jelet, mi úgy hangzik, hogy élhet valaki 2000 évig is, ha nem tud gyönyörködni a jóban. Ezt a gyönyörködést kívánom nektek. És visszautalnék csak annyit a filmre, hogy nekem ez a film azért tetszik, mert valahol éppen ennek a lényege van benne, hogy ezek az emberek ott, akik látszanak a filmen, és lehet, hogy a film csal annyit, hogy ez nem ilyen idilli, mint ahogy előttünk van, de itt felszabadult emberek vannak örömmel, boldogsággal, nincs semmi az életükben, nagyon szegények, semmilyen elektronikus eszközük nincsen, lehet, hogy ezek a szavakat nem ismerik, amiket elmondtam, mégis valahol az idejük, az egymásra figyelésük, az egymással való kapcsolatuk az valamiképpen mégis példaadó lehet. Hát legyen így az életünkben, és éljük meg ezt az igét együtt is, élet valaki 2000 évig is, ha nem tud gyönyörködni a jóban. Amen.
Imádkozzunk. Uram, köszönjük neked, hogy elhoztál minket ma ide, hogy olyan gazdagon beszélgettél velünk az időről, pihenésről, szórakozásról. Uram, te látod, hogy milyen nagy szüksége van a jó időbeosztásnak az életünkben, milyen sokszor hiával vagyunk szerinted való meglátásának ennek. Kérlek, Uram, hogy tanácsolj minket ebben, személy szerint külön-külön, hogyha ére kerülhessenek a dolgok, az időbeosztások, a kapcsolatok, leginkább a veled való kapcsolat az életünkben. És kérlek, Uram, hogy mindarról, amiről most beszéltél nekünk, beszélgess velünk tovább is, amikor elmegyünk innen. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a neved, jöjjön el az ország, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy is a földön is. Aki minden napi kenyerünket ad meg is, és bocsáss meg a mennyekben, bocsáss meg az ellenünk vétkezéseket, és segítséget kísérjük.
Az Úr Jézus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Amen.